Üdvözöllek benneteket. Lehet hallani a hangom? Mert sok nincs belőle. Jó. Virág és Luca is üdvözöl titeket. Sajnos nem tudnak itt lenni, mert betegek. De azért jó vannak. Ja. Úgyhogy hát szerettünk volna mindannyian itt lenni. Nem sikerült. Ez van. És lesz egy jó hosszú hétvégénk, sőt már az, nekem is majd el kell mennem borotválkozni, és reméljük, hogy tovább jutok, mint félút. Hol a Zsolti? Kimen borotválkozni, mint jó. Na, Máté 28-ban fogunk egy kicsit leparkolni, de csak egy picit, még nem kell kitenned az igét. Ki fogjuk majd tenni az igeverset is. De szeretnék nektek egy kicsit mesélni még arról az időszakról, amikor még Pesten laktunk, és a pesti gyülekezetben dolgoztam. És hát sokszor volt az, ugye, hát az van, hogy ha a gyülekezetben dolgozol, akkor napközben 8 órás munkaidőd van, és aztán délután szolgálsz, mert délután van ide az embereknek is, tehát normális ember. Nem csak a normális ember, tehát általában az emberek napközben dolgoznak, délután érnek rá, nyilván, ha más az időbeosztásod a munkába, akkor is normális vagy. De lényeg a lényeg, hogy akkor még csak Flórácska volt, és csomószor megtörtént az, hogy az utolsó időszakokban már, hogy hát elvileg 5-ig voltam, és nem is volt délután semmi, hogy bibliaiskola, vagy valamilyen csapattalálkozó, vagy zenepróba, vagy bármi. És akkor hát azokon a délutánokon a család mindig tűkönülve várt, hogy mikor érek haza. És sokszor előfordult, és hát szégyellem is magam miatta, de hát 5-kor telefonál Virág, hogy na elindultam-e már. Hát mondom, nem. De mindjárt csak ezt befejezem, és aztán már megyek is. És aztán egy óra múlva telefonál, 6 órakor. Na, mikor érsz már haza? Már haza kellett volna éled? Hát, még mindig itt vagyok. És ez ment 7 óráig. És sokszor volt ez így. És tehát, hogy tehát megfeledkeztem róluk. Annyi dolgom volt, hát tudod, az ember pásztor, szolgál, egy csomó szolgálata van, vezeti a dolgokat, embereknek szüksége van a szolgálatra is. Hát sok dolgom volt, hát. De közben a sok tevékenység mellett megfeledkeztem a legfontosabbra. És az üzenet az, hogy Isten vár ránk. És ő a legfontosabb. És nekünk annyi dolgunk van, és könnyen megfeledkezünk erről. És az ördög pedig ott van a sarkunkban. És ellopja az örömünket az életben. Azért, mert elfeledkezünk a legfontosabbról, hogy Isten itt van velem. Úgyhogy most föltetted ezt az igerészt. Máté 28:20. Tehát ha ezt megragadjuk, ezt az elvet az életünkben, akkor az ellenség nem fogja tudni olyan könnyen ellopni az örömünket. Történjen bármi. Bármilyen helyzet az életünkben. És legyünk akármilyen helyzetben. Tehát segíteni fog abban, hogy a Jézustól kapott győzelmünkben járjunk. És ez az, hogy biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Biztosak lehettek benne. Igen, veletek maradok. minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Tehát biztosat lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Úgyhogy erről szeretnék most nektek beszélni a mai délelőtt, hogy Isten itt van. Isten nem ott van, nem valahol a másik életében van, hanem Isten itt van. Isten itt van ebben a szobában. Isten annyira valóságos most az életedben, amennyire valóságos a melletted ülő személy. Habár őt nem látod. Mármint Istent. A melletted ülőt meg megcsípheted, és akkor ő érzi, hogy te valóságosan mellette ülsz, aztán visszacsípsz, ő is érzi. És ennyire valóságos Isten jelenlét az életünkben. Tehát nem valahol ott van, hanem ő itt van. Itt van. És hogyha ezt Krisztus követőként megragadnánk igazán, az, hogy Isten itt van, akkor ez forradalmiasítaná az életünket. Forradalmiasítaná. Abszolút. Úgyhogy hogyan ragadjuk meg ennek a valóságát az életünkbe? Hogyan tudom emlékeztetni magam arra, hogy Isten itt van? Hogyan? Van három dolog. Három nagyon egyszerű dolog. És ezen fogunk végigmenni most. És az első, amit használhatunk arra, hogy megragadjuk annak a valóságát, hogy Isten itt van, az Jézusnak az élete. Mert tovább. Ez Jézus élete. Tehát ha elfelejtenéd azt a tényt, hogy Isten veled van, akkor csak annyit kell tegyél, hogy nézz rá Jézus életére. Nézd rá Jézus életére. Ugye van négy evangélium a Bibliánkban. Máté, Márk, Lukács, János. Nem kuka, az nem abban van. Meg a Habci se. Máté, Márk, Lukács és János. Ez a négy. Különböző szemszögből, de Jézus életét írják le. És olvasd. Tehát olvasd. Olvasd a Bibliád, olvasd Jézus életét, mert lenyűgöző Jézus élete. Elképesztő. És az egyik leglenyűgözőbb dolog számomra az, hogy Jézus eljött közénk. Tehát maga az a tény, hogy Jézus, aki ott volt az atyával a mennyben, egy totál ideális környezetben, totál ideális kapcsolatban az atyával, úgy döntött, hogy eljön közénk. És ami még megdöbbentőbb az, hogy csecsemőként rábízta magát emberekre, akik mindent elszúrnak, meg mindent tönkretesznek, és ő kiszolgáltatja magát. Tehát maga ez a tény, hogy eljött közénk, ez hihetetlen. Tehát Isten az övéivel akar lenni, akiket teremtett. És igen, mondják azt, mondhatjuk azt, hogy persze, de Jézus csak azért jött, hogy meghaljon értünk. Ez volt a célja. Igen, igaz, de akkor mi a pityi palkóért élt 33 évet köztünk? Nem megtette volna azt, hogy együtt reggelezik az atyával, eljön, felnőtt be, meghal délelőtt, és már újra az atyával tud ebédelni. És akkor igen, hát megcsinálta a célt, meghalt. De nem, 33 évet itt élt. Egészen az újszülött a felnőtt korig. És ez egy dolgot mond nekem, legalábbis ma, így számomra, hogy igazából be akarja mutatni azt, hogy milyen az Istennel való élet. Hogy az ő életén azt láthatjuk, hogy milyen az, amikor egy ember Istennel él együtt. A hétköznapokban. Mert valóban azért jött, hogy meghaljon, de ez volt a legmagasabb és a legvégső cél. Hogy meghaljon értünk, a bűneinkért. Igen, de ez a 33 év az erről szólt, hogy bemutasson egy olyan életet, ami az atyával együtt van. És ezért példa számunkra az élete. Úgyhogy sajnos elfelejtjük keresztények azt, hogy hogy a természet feletti élet, ez nem az Alexandria könyvesboltban a Stephen King sarok. Nagyon könnyen elfelejtjük. Nem, a természet feletti sarok, vagy a természet feletti, az nem Stephen Kingé, hanem Jézus Krisztusé. És könnyen megfeledkezünk arra, hogy a Jézus Krisztussal való élet, az egy természet feletti élet. És aztán Stephen King meg mehet, ahova akar. De hogy az élet, amit Jézus élt, az az élet, amit mi élhetünk ő vele, az egy természet feletti élet. És Jézus egy természet feletti életet élt itt a Földön. És maga ez a könyv, a Biblia, ez egy természet feletti. Istennek a szava, az természet feletti. És, de gyakran megfeledkezünk erről. De csak olvasd. Tehát ha olvasod, akkor találkozni fogsz a természet felettivel benne. Látni fogod. Tehát, de az a probléma, hogy mi inkább a természetes dolgokkal vagyunk elfoglalva. A mi ellenségeink a természetes dolgok. Ugye, hogy mit adok a gyereknek enni, vagy hogy ruházom fel, vagy hogy ruházom meg, hogyha éppen az a helyzet, vagy éppen nincs munkám, vagy éppen beteg vagyok, vagy éppen a szomszéd beteg, és ő nyomorítja meg az életemet. Tehát, hogy természetes dolgok küzdenek ellenünk. És gyakran megragadunk ezen a szinten. És elfelejtjük, hogy a Jézussal való élet, és ez a Jézus, aki bennünk van, és azt az életet, amit kaptunk tőle, ez egy természet feletti élet. És olvasnunk kell a Bibliát, olvasnunk kell Jézus életét, és azt láthatjuk, hogy Jézus élete tele volt természet felettivel, vagy azok, akik Istennel jártak, tele volt természet felettivel az életük. Most csak Jézus életet megnézzük, hát ő szűztől fogant. Ez ma normális dolog? Nem. Tehát ha mit tudom, hogy megjelenne a kollégád a munkahelyeden, és mondaná, hogy hát nem sokára elmegyek szülési szabadság, te megkérdezi, hogy hogyan? Hát figyelj, 6 hónappal ezelőtt, egy éjszaka, csak eljött a Szent Szellem a hálószobába, és hát megfogantam. Rám szállt a Szent Szellem, és megfogantam. És akkor azt mondja, hogy mit szívsz, anyukám? Hagyd abba, szokjál le róla. Oké, mert ez nem egy normális dolog. Ez nem egy normális dolog. És tehát ez akkor sem volt normális dolog, és ez ma sem egy normális dolog. Nem egy természetes dolog. Nem egy természet feletti. De ha azt nézem, hogy tehát Jézus mennyi csodát tett, hogyha azt nézzük, hogy a hal és kenyér sztorit, hogy 5000 embert megvendégelt, vagy a vízből bort csinált, ezek ilyen jó parti trükkök. Az etetés meg az itatás. De azt nézem, hogy feltámasztott embereket, tehát ha elment temetésre, akkor ott nem volt halott. Vagy ő maga feltámadt. Tehát Jézus természet feletti. És ez az élet, amit élünk, és az élet, amit kaptunk tőle, az természet feletti. De mi, megint mondom, leragadunk a természetesnél. Hogy már megint ezzel küzdök, megint ővele küzdök, megint amazzal küzdök, és de van egy természet feletti életünk. Na most, hogy csinálta Jézus ezeket a csodákat? Hogy tudta csinálni? János 5.30. Ezt figyeljétek. Azt mondja, önmagamban az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Erre szoktam azt mondani, hogy hoppá, ridikül. Tehát önmagamban az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Figyeljetek, sokan azért küszködünk, mert önmagunktól próbáljuk tenni a dolgokat. Belenézünk a tükörbe, és nem egy természet felettit látunk, hanem egy természetes, természeti embert. Aztán ott vannak a dolgaink, és megpróbáljuk magunktól csinálni ezeket a dolgokat. Ez főleg akkor élesedik ki, amikor olyan dolgokkal állok szemben, hogy sokkal többet kívánnak, mint én. És aztán itt van Jézus, aki természet feletti életet élt, és aztán, Hát hogy tudtad ezt így leélni, ezt a 33 évet? És Jézus maga mondja, hogy nem önmagamtól. Hát ha valakiről el tudtam volna képzelni, hogy hát ő Isten fia, ő Isten, hát akkor ő kis újból kirázza ezt a természet felett életet. De mit mondott? Önmagamtól nem tudom ezt az életet élni. Tehát ha Jézus sem tudja önmagától élni, akkor ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy próbálkozom? Jó, oké, ha jobb vagy Jézusnál, meg nagyobb vagy, meg erősebb, meg tutibb, akkor hajrá. Akkor majd követlek. Akkor már van egy követőd, én. De ha nem, akkor hagyd abba. Akkor ne akard. Ne akard ezt az életet önmagadtól élni. Mert nem fogod tudni. Nem fogod tudni. De mi próbálkozunk. Balázs, hát ha ez, vagy az, vagy amaz nincs meg az életemben, hát én ezek nélkül a dolgok nélkül, vagy ezek nélkül a személyek nélkül nem tudok élni. Hát szükségem van rá. Hát, szükségem van a nőkre, szükségem van arra a szerre, szükségem van a férfiakra, szükségem van arra, mit tudom én mire, erre, arra, amarra, dolgokra, bigyókra, kütyükre. Tehát kellnek, ezek kellenek. És aztán belenézek a tükörbe, látom a természetest, vagy a természetit, és kompromisszumot kötök. Mert elfeledkezek a legfontosabbról, hogy Isten itt van az életemben. És amikor így nézek azokra a sóvárgásokra, azokra a kihívásokra, azokra a vágyakra, hogy Isten itt van, akkor rájövök, hogy igen, önmagamtól nem tudok ezek nélkül a dolgok nélkül. De nem önmagamtól akarom élni az életem. Tehát Istennel tudom élni az életem. Ja, úgyhogy hajrá. Hajrá. Aztán így folytatja, azt mondja, ahogyan az atyától hallom, annak megfelelően ítélek és döntök. Tehát nem önmagamtól, hanem ahogy hallok Istentől, ahogy hallok. Úgy ítélek és úgy döntök. Nem a saját akaratom megvalósítására törekszem, hanem annak akaratát viszem véghez, aki elküldött engem. Ezért igazságosak az ítéleteim. Úgyhogy a természet feletti élethez a kulcs az talán ez, hogy egy, nem önmagam, tehát abba hagyom azt, hogy magam csináljam a dolgokat. Kettő, hallgatok Istenre. Három, megteszem azt, amit mond. Tehát abba hagyom azt, hogy önmagam csináljam a dolgokat. Kettő, hallgatok Istenre. Három, megcsinálom azt, amit mond. Tehát az szerint hozom a döntéseimet. És ebből kijön majd egy neki tetsző élet. És még sosem láttam olyan embert, aki egy ilyen életet élt, és megfeledkezett volna arról, hogy Isten vele van. Még akkor is, hogyha vannak kihívásai, vagy vannak nehézségei, és akár a körülményekben minden összeesküdött ellene. Mert egyben biztos, hogy hát, nem vagyok egyedül. Ja, úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy éljünk egy neki tetsző életet. Ne próbálkozzak magam, halljam meg őt, és tegyem azt, amit mond. És ez enélkül nem megy. Enélkül nem megy. A Biblia nélkül nem megy. Isten szava nélkül nem megy. Én tudom, a saját életemből tudom, hogy gyakran elfelejtem, hogy velem van. Mert leveszem. Leveszem őróla a szememet. És a helyzetekre rakom, a helyzeteket nézem, amikben vagyok, a körülöttem lévő személyeket nézem, akikkel vagyok, és megfeledkezem arról, hogy Isten, te velem vagy. És rájövök arra, hogy több időt kell töltsek az ő igéjével, több időt kell töltsek azzal, hogy hallgassak rá, hogy meghalljam őt. Nem az, hogy én fecsegjek neki. A bensőm az folyamatosan fecseg neki. Nekem arra van szükségem, hogy halljam az én atyám mondját. Nem arra, hogy én magyarázzak neki. És néha megpróbáljam az ő akaratát az én akaratommal fordítani. Türelmes vagyok. türelmesen imádkozunk 3 évig, 4 évig, 5 évig, hogy végre Isten megváltoztassa az akaratát, és az legyen, ami az én akaratom, ugye? De, ja, tehát keresnem kell az ő arcát. Mert amikor az ő igéje behatol, amikor ő szól, és az ő igéje behatol, akkor ott jön ki valami. Jön ki egy élet. Egy élet fog kijönni különböző helyzetekbe. Egy olyan élet, ami természet feletti élet. És ilyenkor képtelenek leszünk megfeledkezni arról, hogy Isten velünk van. Nem emlékszem, mert folyamatosan van kiskölök az életünkben idáig. Mindig volt valamelyik 2-3 éves, másfél-két-3 éves, és aranyosak, amikor elkezdik ismételni azt, amit mondasz, sokszor veszélyes is. Amikor a kislányok azt mondják, hogy seggem, ugye, hát van egy apukájuk, aki hát ezt a szót szokta használni, nem popizza magát, mert ezek nem popik. Persze ők aztán ezt tanulják meg. Jó, hát azért próbáljuk igazgatni őket. De könnyen megtanulnak olyan szavakat, amik nem helyén valóak, vagy nem jó, hogyha ne a szülőtől tanulják már meg. Persze mindenki azt mondja, hát ez óvodában hallotta. De sose higgyétek el. Csak nálunk. Ja. Úgyhogy, de aztán Isten így emlékeztet, hogy hát Balázskám, mert neked is ugyanezt kell tenned. Ugyanúgy, ahogy a kislány utánozza az ő apucikájának a szavát, neked is ugyanezt kell tenni. Utánoznod kell a te apucikádnak a szavait. Amit mond, te is azt mond. Amit mond rólad, te is azt mond magadról. Amit mond másokról, te is azt mond másokról. Te csak utánozz. Utánozz. Mert erre van szükséged. Erre van szükséged, hogy nem magadat ismételgesd, ne a saját gondolataidat, a természeti gondolataidat ismételgesd, hanem azt, amit a te atyád mond. Mert ha magadat ismételgeted, akkor az életedben magadból lesz több. És arra meg kinek van szüksége? Így is elegem van magamból. Nem, nekünk abból kell legyen több, akik vagyunk Jézusban. Ahogy a mi apukánk lát. De ez csak úgy lesz, ha őt ismételgetjük. Azt, amit ő mond. Ja, úgyhogy Jézus élete. Jézus így élt, és Jézusnak az élete erre fog emlékeztetni bennünket. Hogyha rágondolunk, hogy Jézus sem magától tette azt, amit tett, akkor ez emlékeztetni fog bennünket arra, hogy Isten itt van most ebben a helyzetben. Aztán a második dolog, ami emlékeztet bennünket, hogy Isten itt van, az Jézusnak a halála. Az első az Jézus élete, a második az Jézus halála. Jézus halála is emlékeztet arra, hogy ő itt van. Itt van az életemben. Rengetegféle diétát csináltam már, fogyókúrákat. Mindegyiknek az a pikantériája, hogy sokkal többet hízol vissza, mint amit lefogsz. Ez nem ér. Tehát nem nagyon lehet olyan diétát mondani, amivel nem ez történik meg. És ezért mondják azt, hogy igazából életmódot kell változtatni. És az egyik kritikus életmód változtatási tényező, hogy abba kell hagyni a kenyérzabálást. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem mindig ez a legnehezebb. A pékáru, vagy a kenyér. Fönk ott vagy egy pékség mellett mész el. Tehát ki tud ellenállni ezeknek az illatoknak, ugye? Tehát ő emberkínzás. Emberkínzás. Egy az a friss pékáru illata emberkínzás, meg az, amikor megvonod magad a kenyert. Legalábbis számomra. számára. Minél tovább nem eszek kenyeret, annál jobban kívánom. Tehát igazából egyszer meggyilkol az a tény, hogy nem ehetek kenyeret, hogy el vagyok választva tőle. Őrület. Na most, Isten is így érezte magát. Meggyilkolt ez a tudat, hogy el vagy választva tőle. Mert el voltunk választva tőle, de nagyon. És össze volt törve a szíve, mert látta, hogy mennyire bűnösök vagyunk. És látta, hogy ő mennyire szent. És ez a kettő, ez nem kompatibilis. Tehát, hogy ez így, a kettő, ez nem működik együtt. És aztán mit tett? És ez a csoda az egészben, és ez a fantasztikus az egészben. És leírja a 2 Korintus 5.21-ben, mert így döntött. Így döntött. Hogy ő ezt a bűnösséget és szentséget, és ezt a nem létezhetnek együtt. Ő ezt így hidalta át. Ezt mondja, Krisztus sohasem vétkezett. De Isten őt bűnért való áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Tehát Krisztus sohasem vétkezett. Krisztus sohasem vétkezett. Viszont Isten őt bűnért való áldozattá tette. Tehát ő nem csinált semmi rosszat, mi csináltunk minden rosszat, és ő lett az áldozat. És azt mondja, miért tette ezt? Azért, hogy ezáltal, az áldozat által már ne legyen ez a kontraszt, hogy bűnös és szent, hanem ezen áldozat által elfogadhatóvá tett mindannyiunkat. És így már nincs elválasztás. Nincs elválasztó vonal, nincs sorompó az ember és Isten között. Tehát látnunk kell, tehát a Krisztus előtti életünkben a bűn megszállottjai voltunk. Megszállottak voltunk. Tehát annak, hogy mi kik voltunk az előtt. A saját érdekünkbe hoztuk a döntéseinket, a saját érdekünkben létesítettünk kapcsolatokat, és a saját érdekünkben fektettünk mindenbe. Hogy abból kapjunk visszafele. Tehát megszállottai voltunk önmagunknak és a bűnös életünknek. És az életünk nem arról szólt annak idején, hogy mi Istennek a megszállottjai lennénk. A teremtőnk megszállottjai, nem? Tehát nem erről szólt. Legalábbis az én életem biztos nem erről szólt. És Jézus halála pedig arra emlékeztet minket, hogy ő velünk van. Tehát el voltam választva, nélküle éltem, de az ő halála, hogy ő helyettem meghalt a kereszten, ez arra emlékeztet, hogy ő most velem van. És most ő igazából nem annak a megszállottja, aki én voltam. Nem annak a megszállottja. Hanem, tehát magyarán szóval, hogy föltakarította a mocskomat. Tisztává tettem múltamat. Eltüntettem múltamat. Ezt tette Jézus értünk. És lehet, hogy mocskos a múltad, lehet, hogy durva dolgokat csináltál, lehet, hogy durva dolgokat csináltak veled, nem tudom, lehet, hogy nem is mersz róla beszélni senkinek még, mert azt gondolod, hogy akkor nem fognak elfogadni. Egy biztos, hogy nem mindenféle megoldást kell keresned erre az elrejtett titkos életre, vagy azokra a sebekre, amiket kaptál. Hanem csak tudd meg, hogy Jézus halála eltörölte a múltad. Eltörölte a múltad. Nem kell másokban megoldást keresni, vagy... Tehát nem. Tehát Jézus teljesen eltüntette a múltamat, és ezt el kell fogadjam. Tudom, akik küzdenek az üdvösséggel, hogy sokszor elbizonytalanodnak az üdvösségükben. Vagy egyáltalán abban, hogy most Isten szereti őket, vagy nem. Ezek azok az emberek, akik még nem tudtak szakítani a múlttal. Nem tudták elfogadni még teljesen azt, hogy a múlttól megszabadultam. Mert emlékeztetve vannak a régi dolgokra, hogy miket tett. Emlékeztetve vannak. És úgy élik meg, hogy miért kell Istennek engem emlékeztetni ezekre a dolgokra? Miért? De elárulom neked, nem Isten emlékeztet. Az ördög emlékeztet. Amiről tegnap este egy szó volt. Az ördög ott van, és emlékeztet bennünket a múltra. És azt akarja, hogy nézzük úgy az életünket, mintha Jézus nem halt volna, megértünk. Ez az ő célja. De nem, Jézus teljesen eltörölte a múltunkat, teljesen feltakarította a mocskunkat, és nem Isten emlékeztet bennünket. Hát, hogy emlékeztetne? Most csak, ha magamra gondolok, az elmúlt héten Lucának olyan hasmenése volt, hogy 15-ször kellett pelenkát cserélni naponta. És egyik alkalommal sem dörgöltem oda az orrára. Tessék, itt a mocskod. Mit csináltál? Milyen büdös? Ebbe kell turkáljak. Ezt kell szagoljam. Nem egyszer, nem kétszer, 15-ször egy nap. Szégyeld magad. Nem, mit csináltam? Én egy földi apa vagyok. Tisztába raktam, megmostam, kitakarítottam, új ruhát adtam rá. Mert sokszor a háta közepéig olyan volt. És ezt tettem. És hogyha egy földi apa ezt megteszi, akkor egy mennyei apa, miért dörgölni az órunk alá múltunkat? Nem emlékeztet rá. Ezt nem teszi. Ezt nem teszi. Úgyhogy Isten elválasztott bennünket a bűnünktől. Abszolút. Abszolút. És Jézus halála volt az, ami által megtette ezt Isten. Úgyhogy Jézus halála emlékeztet bennünket arra, hogy Isten velünk van. Mert igen, volt egy nap, amikor el voltunk választva tőle bűnünk miatt, de most már nem. Most már nem vagyunk elválasztva tőle. Ja, úgyhogy nézzünk fel a keresztre, vagy amikor felnézünk a keresztre, vagy amikor egy keresztet látunk, akkor emlékezzünk rá, hogy Isten velünk van. Isten velünk van. Tehát ha olvasom a Bibliát Jézusról, és olvasom az ő életét, Isten velem van. Ha ránézek egy keresztre, az ő halálára, akkor Isten eszem, hogy Isten velem van. És a harmadik, ami emlékeztethet bennünket arra, hogy Isten velem van, hogy Isten itt van, az pedig Jézusnak a győzelme. Jézus győzelme. Tehát Jézus győzelme mindig emlékeztetni fog bennünket arra, hogy velünk van. Emlékszem, amikor gimnáziumban kosárcsapatban benn voltam, akkor középkategóriás csapat voltunk. Persze én sokszor a kispadon ültem, mert a negyedikesek játszottak, én meg elsős voltam. De elvileg jó 3 pontosokat dobtam, úgyhogy néha beraktak. De több olyan meccsünk volt, ahol sokkal ügyetlenebbek voltak az ellenfelek, sokkal vezettünk, akkor már bátrabban bemertek cserélni, persze, úgyse veszítettünk. De hogy mi volt az edzői utasítás, amikor sokkal vezettünk? Hát sosem az volt, hogy jó van, nyugi, vegyetek visszád, most már élvezzétek, nincs nyomás, játszadozzatok, cselezgessetek, nem. Az edzői utasítás az volt, hogy pontot szerezni. Tehát menni előre. Győztes a meccs, megvan, de akkor is pontot kell szerezni. Persze ennek sok oka van, pszichológiailag, meg minden, de hogy pontot szerezni. És ezt tudja tenni velünk a Krisztusban való győzelmünk is. És így kell éljük az életünket Krisztusban. Hogy győztesek vagyunk. Nem tudom, hogy tudtad-e, de győztesek vagyunk. Győztes csapatban vagyunk. Olvashatjuk az utolsó oldalát a Bibliánknak. Tehát nem meglepetés. Ez nem egy kiki meccs. nem kétesélyes a dolog, hanem győztesek vagyunk. Jézus győzött. Győzött a kereszten, győzött az ördög felett. Tehát a győztes csapatban vagyunk. És amit elfelejtünk sokszor, az ez, hogy a győztes csapatban vagyok. Tényleg. Sokszor elfelejtjük. Azt hiszük, hogy amivel szemben állunk az életünk különböző területein, azok majd minket jól legyőznek. Vagy kevesebbek leszünk. Vagy totál kiüt bennünket káóra. De nem, a győztes csapatban vagyunk. És 1 Korintus 15:57-ben azt mondja, hogy hálát adunk Istennek, hogy Urunk, Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket. Oké? Tehát Jézus Krisztus által tesz bennünket győztessé. Nem a Josi barát által, vagy nem a pszichiátered által, vagy nem valami segítsd magad csoportterápia által, hanem Jézus Krisztus által. Tehát egyedül Jézus Krisztus által válhatunk győztesekké, és váltunk győztesekké. Nem más. De valókám, hát én nem igazán érzem magam győztesnek. Tehát nem érzem ezt a győztes dolgot. Tehát beteg vagyok. Rákos vagyok. Lehet mondja valaki, de hát beteg vagyok. Olyan betegség, ami nem fog meggyógyulni. Ez most hogy? Ez milyen győzelemről beszélünk? Vagy valaki azt mondja, hogy valukám, hát elhagyott. Elhagyott. Egy másik nőért. Most itt hol van a győzelem? Nem valami győztes élet, állapot. Vagy mit tudom én, tehát mai gazdasági helyzet, balukám, hát elveszítettem a munkámat. Vagy 3 éve keresem a munkámat. És sehol nem találom. Mert már idősebb vagyok. Ki akar fölvenni 50 év fölött bárkit is? Tehát hogy tesz engem győztessé ez? Vagy brutális fájdalmakon megyek keresztül a kapcsolatom miatt, vagy a betegségem miatt, vagy bármi. Tehát hogy tesz engem győztessé? Tudok megnyugtatót mondani erre. De ez nem fájdalommentes. Mert gyakran meg kell tapasztaljuk a fájdalmat ahhoz, hogy megtapasztalhassuk a gondoskodást. Tehát ahhoz, hogy gondoskodást érezzünk, és megkönnyebbülést, ahhoz kell a teher is. És Isten sokszor ezt az utat választja az életünkbe. Mert azt akarja, hogy lássuk már meg, hogy ő itt van. Hogy ő itt van. Hogy ő itt van az életemben. Tehát gyakran át kell gyalogolnunk a halál árnyékának völgyén. Hogy megláthassuk azt, hogy ő itt van. Vagyis ha árnyék van, akkor világosság is van. Tehát ezt azért ne felejtsük el. Tehát, hogy ő ott van. A halál árnyékának a völgyében is. Ja, és hogy ő az életadó. De egy biztos, hogy nem uralkodhatnak. Tehát ha ezeken mész keresztül, nem uralkodhatnak feletted a körülményeid. Hanem Jézus Krisztusnak kell uralkodni a körülményeid fölött. Az ő élete, az ő halála, és az ő győzelme. Az ő győzelme. De hát Balú, hát minden széthullónak látszik. Ja. Csak nézzük meg Jézus utolsó pénteki napját. Ez az ő élete és halálának a napja. Tehát péntek, reggel, minden széthullónak látszott. Minden széthullónak látszott. A barátai elhagyták. A barátai csalódtak benne. A tanítványai csalódtak. Hát, micsoda, megölik? Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy a királyság eljön, és ők úgy értelmezték, hogy a rómaiak meg elmennek. És csalódtak. A saját tanítványai csalódtak benne. Tehát Jézus péntekje, utolsó péntekje az széthulló volt. Tehát ez az élet, tehát ott minden hullott szét. Tehát úgy tűnt akkor, hogy Jézus kezéből kicsúsznak a dolgok. De nem is tudom már hol, talán apostolok cselekedetei 20-ban. Valahol nem tudom. Ott van, hogy Jézus eleve így szerkesztette össze az ő életét, napjait, hogy ez így történjen meg. Ő szerkesztette össze azt, hogy a zsidók, a rómaiak, tehát a pogányok és a zsidók keresztre feszítsék őt, és megüljék. Ezt ő döntötte el már az idők kezdete előtt, hogy ez így fog történni. Tehát eleve ez így lett megcsinálva. És tehát miért csinálta így? Hát azért, hogy bebizonyítsa nem csak neked, meg nekem, hanem az egész világnak, hogy igazából ő uralta, ő uralja, és ő fogja uralni ezt az egész hóbelebancot. Hogy ő itt a főnök. Ő itt, akinek a kezében van minden hatalom. Menjen és földön. És hogy ő tartja a körülményeket is az irányítása alatt. És ha valami úgy történik, ahogy ezt ő szerkesztett össze úgy. Úgyhogy erre jöttem rá. Nem egy nagy felfedezés, de hát a keresztrefeszítés nélkül nem történhetett meg a feltámadás. Oké, tehát a feltámadáshoz a keresztrefeszítésen keresztül megy az út. Mi gyakran a feltámadást akarjuk. És azt gondoljuk, hogy a győzedelmes keresztény élet az csak a feltámadásról szól. A nagy hacacáré, hókusz-pókusz, csiribiri. És minden győzedelmes, minden happy. És minden ultra áldás. És minden pozitív. Nem, a feltámadást ezt napról napra megélhetjük. Napról napra megélhetjük, de ez a keresztrefeszítésen keresztül megy. Tehát az út keresztrefeszítésen keresztül megy. Úgyhogy néhányan lehet, hogy keresztrefeszítve érzitek magatokat, de tudom, és meg vagyok győződve arról, hogy azért élitek át ezt, mert a túloldalon egy maximális dicsőség vár rátok. Egy maximális dicsőség, ahol nem te fogod kapni a dicsőséget, hanem Isten. Hanem Isten. Mert olyan helyzeteket enged meg, ahol te a természeti életeddel nem tudsz meggyűrközni. De ha úgy mész át rajta, hogy tudod, hogy Isten itt van, akkor át fogsz rajta menni, és számodra nyilvánvalóvá válik, hogy Isten itt volt. És ez ő volt. És ezt ő tette. Ja, úgyhogy még egy igét olvassunk el. 2 Korintus 4, 7. verstől. Azt mondja az, ezt Pál apostol mondja, az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs. Ezt a kincset azonban cserépkorsóban, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget. Sokszor nem tudjuk, mit tévők legyünk, de nem esünk kétségbe, üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. És ezen a 16. vers. Ez az oka, hogy nem adjuk fel. Oké, ez az oka, hogy nem adjuk fel. És nem fáradunk bele. Mibe? A magunk körüli életbe? Nem, a szolgálatba. A szolgálatba, hogy... Tehát ez már túlmutat rajtunk, ez az élet. És ezért nem adom fel a szolgálatomat is, azt, amit csinálok. Mert ha nehézség is van, ahogy mondja az előző versekben, tehát így lesz nyilvánvalóvá az ő feltámadott élete. És ezért nem adjuk fel. Ezért nem adjuk fel, és nem fáradunk bele. Igaz, a külső emberünk, vagyis a testünk egyre idősebb és gyengébb, de a belső emberünk mégis napról napra megújul. Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis, ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad. Oké, tehát Jézus győzelme. Jézus győzelme. Lehet, hogy nehéz meglátni Jézus győzelmét abban a helyzetben, de ott van. Ott van Jézus győzelme. Mert ő győzött a kereszten. Kétségtelenül győzött a kereszten. És az az erő, ami ott van Jézusban, és ami feltámasztotta őt a halálból, az az erő ott van bennünk is. És ez a Szent Szellem ereje. Ez Róma levél 8. fejezet 11. versében. Az az erő, ami Jézus, aki Jézust feltámasztotta a halálból, ez ott van bennünk is. És ott van benned. Most ott van benned. Nem majd, meg majd, ha valamit jól sikerül csinálni, meg ha majd kiolvastam már 3-szor a Bibliát, vagy ha majd fél órát sikerül naponta imádkoznom. Nem. Ez az erő, Jézus, Szent Szellem által ott van benned. Úgyhogy mennyi szerez pontot? Gyerünk pontot szerezni. Mert nincs semmi okod arra, hogy beállj védekezőbe. Nincs semmi okod arra, hogy visszahúzodj. Hanem menned kell előre. Nincs más választás. Gyerünk pontot szerezni, hiszen győztes vagy. Nem fogsz semmit veszíteni. Úgyhogy mehetsz ezzel a nyugalommal és bátorsággal előre. Hogy nincs vesztés. Nincs vesztés, mert győzelem van. Győzelem van. És mindegy, hogy mit próbál az ellenség a nyakunkba zúdítani. Mindegy. Győztes vagyok. Győztes vagyok. És ez a tuti az egészben, hogy nem kell már a győzelemért harcolnom, hanem harcolhatok a győzelemből. Tehát nem a győzelemért harcolok, hogy elérjem a győzelmet, hanem a győzelemből. És ez hihetetlen megkönnyebbülés lehet néhányotoknak ma. Ja, úgyhogy, úgyhogy hol állsz? Hol állsz? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Le vagy stropálva? Le vagy stropálva. Ja. Lehet, hogy Jézus életére kell fókuszálni most. Azt kell mondjad, hogy hát, Isten, én veled akarok élni. Rajtad akarom tartani a szememet. Ezt a természet feletti életet akarom élni, ahol azt teszem, amit mondasz. Aztán lehet, hogy úgy állsz, hogy nem Jézus életére kell fókuszálj most per pillanat, hanem Jézus halálára. Mert a múltad szorongat. Mert a múltad szorongat. És ezt kell mondjad, hogy Jézus, köszönöm, hogy a múltam mellett törölve. És segíts. Segíts nekem, mert a múlt fájdalmai összeroppantanak. És aztán lehet, hogy a győzelmére, Jézus győzelmére kell összpontosíts. És arra, hogy felfedezd azt az erőt, amit Jézus beléd tett. A Szent Szellem által. És felfedezd a különböző helyzeteidben, hogy van erőd. Van erőd arra a helyzetre, hogy nem meghátrálni kell, hanem előre menni. Igen, ha a természetit nézed, nincs erőd rá. De amúgy van. Úgyhogy menj előre. Menj előre. Úgyhogy egy ilyen Istent szolgálunk, hogy egy dolgunk van, hogy menjünk pontot szerezni. Jó, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük. Köszönjük, hogy te itt vagy az életünkben. Hogy te itt vagy, és valóságos vagy. Szerintem, akik itt vagyunk most ebben a szobában, mind pontosan tudjuk, hogy hol állunk. Lehet, hogy éppen totál káosz van. Lehet, hogy teljesen kimerültél már. Megértelek. Én is voltam ebben, és valószínűleg leszek is. mit mondasz Jézusnak? Jézus, segíts, segíts a te életedre fókuszálnom. Nem a sajátomra, nem a saját képtelenségemre, hanem a te életedre. Arra az életre, amit te éltél, és minden nap. Nem csak vasárnap, nem csak a hosszú hétvégén, hanem hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton. De lehet, hogy azt kell mondani Jézusnak, hogy Jézus, segíts. Segíts a haláladra fókuszálnom. Segíts elfelejtenem a múltamat. Segíts abban, hogy amikor az ördög felhánytorgatja és az óra alá dörgöli, akkor hogy mit tegyek? Hogy elengedjem, hogy elhagyjam, hogy ne tulajdonítsam már magamnak. Hogy lehet, hogy azt kell mondjad Jézusnak, hogy Jézus, segíts ebben a győzelemben járnom, amit te adtál nekem. Köszönöm, Uram. Köszönöm azt a kiváltságot, hogy az igédet prédikálhatom, hogy elmondhatom azt, ami a szívemben van. És imádkozom most mindenkiért itt a teremben. Győzelmet. Mindenkit emlékeztessen arra az életükben, hogy te ott vagy. Hogy te jelen vagy. Hogy te velünk vagy mindig. Hogy te soha nem hagysz el bennünket. Soha nem hagysz magunkra. Hogy mindig számíthatunk rád. Hogy a te jelenléted minden helyzetünkben valóságos. Nem fiktív. Nem egy álom, nem egy talán, hanem valóságos. Köszönjük, Urunk. Te drága nevedben. Ámen. Thank you.
tiéd. Értem, győzted lesít, megnyitottad a szentét, semmi el nem válasz már. Megnyitom meg, elvégeztetek, a te terved teljes lett. Megnyitom meg, elvégeztetek, a te terved teljes lett. És majd, ha
a szögre. Jézus élete. Önmagamtól semmit sem tehetek. Na nem mondom el. Prédikátor vagyok, úgyhogy újból elprédikálnám. De Jézus halála. Ott van. A múltunk el van törölve. Érdekes volt. Valaki, Páter Marikának azt mondta, hogy az egyik magyar agykutatónak a könyvében azt olvasta, és én nem értek ehhez, úgyhogy nem tudom pontosan elmondani, de hogy az agyban a sejten túl a kémiai folyamatok, azt mondja az agykutató, hogy nem tudják megkülönböztetni, vagy nincs különbség, hogy egy gondolat hat rájuk, és annak az befolyásolja őket, vagy pedig egy gyógyszer. Tehát nem tudom, hogy értitek-e. Tehát bevehetek egy gyógyszert, és most nem arról beszélek, hogy soha nincs meg annak a helye, vagy bármi, de hogy bevehetek egy gyógyszert, hogy szükségem van pszichésen, vagy pedig igazából van egy gondolat, megint keresem Isten igéjét, vagy adok egy Isten igéjét. Köszönöm. Nem hiába mondja Isten, hogy mindennél felett, mindennél magasabbra értékeljük az ő igéjét. És amikor Isten igéje ezt mondja, hogy új teremtés vagyok, a régiek elmúltak, Jézus kereszt halála miatt, és én az atyámat ismétlem, ahogy Pásztor Balázs mondta, ismétlem az atyámat, akkor ez hatással van, nem csak a lelkemre, hanem a testemre is. Beindít kémiai folyamatokat, gyógyulásokat. Milyen egyszerű. Isten tudta, hogy ez így van. Az igazság. És a harmadik Jézus győzelme. Köszönjük, Urunk. Ami olykor nem tűnik győztesnek. Nagy pénteken. Emlékeztek? De jön a vasárnap. De jön a vasárnap. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk. Jó együtt lenni, el vagyunk bocsátva a közösségre. Nem tudom, hogy hányan éheztetek meg. Remélem már korog a gyomratok, mert 13 perc, 2 perc múlva ebédünk van. Délben van az ebéd? Csak a délben. Oké. Oké. Áldjuk egymást, jó? Áldjuk meg egymást. Áldjuk meg egymást. Isten áldásával, itt a hosszú hétvégén továbbra is. Azt mondod, mit jelent megáldani másokat? Hát, ami kijön a szánkból, ismét, hogyha az jön ki a szánkból, amit hallottunk, Isten valósága, igazsága, szeretete, építése, akkor az a testvérednek az agyába behatol. Túl a sejt szinten. Beindítja a kémiai folyamatokat, és áldásként éli meg. Így van? Áldjuk egymást. És mi is táplálkozunk abból az áldásból, amit szólunk, úgyhogy itt lesz a délután, áldjuk egymást, aztán labdázhatunk, közösségben lehetünk, 5:30-kor újból eszünk, csak azért, mert jó enni, meg jó együtt lenni úgy szintén, és 7-kor alkalom van újból, úgyhogy csak használjuk ki ezt az alkalmakat, áldottak vagyunk, Isten áldjon titeket.